Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva az 500. énekünk első versét énekeljük. Az 500. dicséret így kezdődik: Krisztus, ki vagy nap és világ.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sütétségbe ne hagy, igaz világosság te.
Helyünket elfoglalva a 470. dicséret első 4 versét énekeljük. Urunk, adj szabadulást nekünk az ellenségtől, mert hiába való az emberi segítség. Istennel hatalmasan cselekszünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Istennek igéjét. Úgy, ahogy az írva található, Máté evangéliuma 22. fejezetében, az első 14 versben. Tehát Máté evangéliuma 22. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Jézus ismét példázatokban szólt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy a hivatalosokat meghívják a menyegzőre. De azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, hogy mondják meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem, ökreimet és hízlalt állataimat levágtam. Minden készen van. Jöjjetek a menyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel, elmentek egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. A király ekkor haragra gerjedt, elküldte hadait, elvesztette a gyilkosokat, és városukat fölégette. Majd azt mondta szolgáinak, a menyegző ugyan kész, de a hivatalosak nem voltak ráméltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. Kimentek azért a szolgák az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak. Gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a menyegző vendégekkel. Amikor bement a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. Így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, holott nincs menyegzői ruhád? Azt pedig hallgatott. Akkor a király azt mondta a szolgáinak, vigyétek el, és kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezen a mai napon is hívogattál bennünket, és ez a szó eljutott hozzánk, és most itt lehetünk. Mert igéd kijelentése alapján tudjuk, hogy te magad is itt vagy. Mi nem csak magunkkal találkozunk, nem egy emberi közösséget alkotunk csupán, hanem a te gyülekezeted vagyunk, amelynek te vagy a feje, amelynek te vagy a királya, és amikor jövünk hozzád, amikor a te nevedben vagyunk jelen, akkor te is itt vagy. És nagyon köszönjük neked, hogy most is időt, erőt szánsz ránk, hogy most is foglalkozol az életünkkel, tudod, mi van a szívünkben, lehet öröm, harag, gyász, fájdalom, szenvedés, hordozhatunk betegséget, egyéb más problémákat, és te így vársz minket. És szeretnénk, Urunk, mindezeket most oda tenni a te kezedbe, hisz eddig cipeltük őket, és csak roskadoztunk, békétlenségünk volt, de hadd adjuk át neked, hogy így megtapasztaljuk, hogy te pedig fölkínálod a magad igáját. És az az iga, az csodálatos, az gyönyörűséges, mert azt jelenti, hogy veled együtt haladhatunk az úton. Hiszen az igába, Uram, két állatot fognak, és azok együtt mennek. És nincs ennél nagyobb ajándék, kegyelem, hogy mi veled járhatjuk az életet. És bocsáss meg, ha eddig nem így tettük, ha mindent magunk akartunk megoldani, elintézni, elrendezni, hát most hogy tudjuk ezt elvetni magunktól, és kérni, hogy Jézus jöjj, fogadj magad mellé, és mi pedig álljunk oda, menjünk veled tovább. És hadd áradjon az életünkből a hozzád való tartozásnak öröme, boldogsága. Hadd legyen ott a szívünkben, hogy mi nem félünk, nem aggódunk, mert hatalmas, erős királyunk van, aki az egész földnek ura. Légy ezért áldott, és kérünk, nyisd meg szívünket a te igéd előtt. Add, hogy úgy tudjuk hallgatni, hogy nekünk személyesen üzensz. Hogy amit hallok, az nekem szól, és ha ad, hogy meghalljuk, és cselekedjük. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Az ének cikket, még a következő. A 274. dicséretünket énekeljük az ige hirdetésére és hallgatására készülve, a harmadik verset ki Istenének átad, vagy csak egy légyek kissé áldott csendben. Tehát a 274. dicséret harmadik verse, csak légyek kissé áldott csendben. Ennek az az igéje, amelyen keresztül most az ő üzenetére figyelünk, írva található Máté evangéliuma 22. fejezetének 12. versében. A király így szólt ahhoz az egy emberhez: barátom, hogyan jöhettél be ide, holott nincs menyegzői ruhád? Azt pedig hallgatott. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, az Úr Jézus egy példázatot mondott az őt körülvevő embereknek, elsősorban papoknak, farizeusoknak, tehát az akkori egyházi élet vezetőinek, de ott voltak a tanítványok is, és általában azért több ember ott tartózkodott Jézus körül, hiszen vártak arra, hogy Jézus mondjon nekik valamit. Vágyakoztak az ő tanítására, mások pedig arra, hogy meggyógyítsa a betegségeiket. Tehát többen vannak körülötte, egy példázatot, vagyis egy kis történetet mond, amin keresztül Isten üzenetét közvetíti a számukra. Ez a példázat egy menyegzőről, vagy másképp egy lakodalomról szól, vagy jobban mondva egy lakodalom előkészületeiről, illetve a vendégek kiértesítéséről, hogy lehet jönni a menyegzőről, menyegzőre. Tehát a menyegző egy fontos kép, hiszen Jézus többször is beszél róla, sőt, a kánai menyegzőben azt látjuk, hogy maga is jelen van egy ilyen alkalmon, és ott teszi az első csodáját, hogy lássák meg az ott levők, hogy Isten hatalmasan cselekedett, és elküldte ebbe a világba már a Krisztus, a megváltót, az ő fiát. A menyegző az öröm. Lehet, hogy ott van a szívünkben, hogy öröm, öröm és menyegző, de hát aki gyászol, akinek fájdalma van, az most éppen nem örül. De nem pillanatnyi örömről beszél Jézus, hanem a menyegző azt jelenti, hogy két személy egymásra találásának a boldog öröme. És az nem egy pillanatnyi dolog, az egy életre szól. De mivel ez példázat, itt nem elsősorban egy férfi-nő egymásra találásáról van szó, hanem az Istenre való találás. Arról van szó, hogy nincs nagyobb öröm annál, mint amikor az ember átéli, hogy Isten rátalált. Ott, ahol éppen van, örömben, bánatban, magasságban, mélységben. De megtapasztalom, hogy Isten megkereste és megtalálta az életemet. És akkor átélem, hogy ehhez hasonlítható más öröm és boldogság nincs ebben a világban. A legjobb dolog Istenhez és az ő országába tartozni. Tehát erről beszél ez a példázat. Az Isten ránk talál, az Isten keres, és úgy fejezi ki, hogy elmondja a király, menyegzőt készített a fiának, és erre a menyegzőre hívogatja az embereket. Tudnunk kell azt, hogy itt már az utolsó pillanat, tehát a menyegző napja van, mindent elkészítettek, és azokhoz jönnek a szolgák, akik jóval korábban már értesültek arról, hogy a király őket ott akarja látni a fia esküvőjén. Ott akarja látni az asztalánál. És ez egy csodálatos örömhír, hogyha a királyban Istent látjuk, a fiúban pedig Jézust, és azt üzeni a Biblia, hogy Isten ott akar minket látni az ő országában. Isten nem elvetni akar, nem elpusztítani akar, Isten nem nyomorúságot akar az életünkbe hozni, hanem azt akarja, hogy ott legyünk majd vele az ő országában, az ő asztalánál. Tehát ő egy örömteli kapcsolatot kínál és készít a számunkra. És ez nagyon jó üzenet. Ugye, ha bele tekintünk az életünkbe, és Isten hív, Isten vár, azt akarja, hogy ott legyek vele, hát ez nagyszerű dolog. És ha látom magamat, tudom, ki vagyok, akkor ott van bennem, hogy hát micsoda megtiszteltetés ez. Hát Isten engem arra méltóztat, hogy vele lehetek ma, hogy kapcsolatba kerülhetek vele. Hát ez csodálatos. És ezt a menyegzőt annak a fiúnak készíti, aki engedelmes, mint halálig. Aki eljött ebbe a világba, és az Isten akaratát hajtotta végre, azt az akaratot, ami a mi megmentésünkről szól. Igen, a megmentésünkről. Mostanában elég sokat beszélnek arról, hogy baj van ebben a világban, és kell valaki, aki megmenti, aki helyre rakja, megoldja a problémákat. A drága testvéreim, a Szentírás azt mondja, hogy hát jelen van. Jézus az, aki már megoldotta, ott a kereszten. Hát itt van a megmentő. Itt van. Csak oda kell fordulnunk. Meg kell ismerni, segítségül kell hívni. És küldi a szolgáit, hogy meghívják a menyegzőre a hivatalosakat. Hát nem csodálatos dolog, hogy mennek a szolgák, és mondják, gyere! Tényleg hív a király. Tényleg ott lehetsz a menyegzőn. Egy öröm ünnep, a király fiának az öröm napja. Hát gyere, legyél részese, és te is gazdagítsd ezt az alkalmat. És talán úgy értjük ennek a jelentőségét, ha úgy előttünk van, hogy ma hányszor kapunk meghívót, akár esküvőre, születésnapi ünnepségre, barátok, családtagok küldik, gyere, legyél ott, vegyél részt az én örömömben, és az ilyen meghívóknak örülünk. Ha olyan személytől jön, akit ismerünk, szeretünk, vagy aki fontos, akkor megyünk. És örülünk a meghívásnak. Ha meg aztán valaki olyan személy, küldi a meghívót, aki jelent valamit az adott társadalomban, még büszkék is vagyunk rá. Hát úgy, mint itt a király hív, az ország első embere küldi, a legfontosabb személy küldi a meghívót, és ott akar látni. Hogy reagálnánk rá? Mi lenne a szívünkbe? Hát engem hív a király, ezt nem lehet kihagyni. A királlyal ülhetek egy asztalnál, ez kihagyhatatlan, ez örök élmény, lesz miről mesélni az unokáknak. És így hív az Isten. Így küldi a meghívót, minden kész, jöjj. Tehát elmennek a szolgák, hívják a menyegzőre a hivatalosakat, tehát azokat, akiket már korábban értesítettek. És a hivatalosok tulajdonképpen itt Izrael népét, az Ószövetség népét jelentik először. Isten már rég hívta őket, elhívta, maga népévé tette őket, és mindig jelzett, hogy majd küldöm a Krisztust. De mondhatnám úgy is, hogy a hivatalosok jelentik azokat, akik beletartoznak egy egyházi közösségbe, és régóta hallanak Istenről, az ő munkájáról. Tudnak róla, és most az Úr küldi a meghívót, hogy ne csak hallj rólam, hanem gyere és találkozz velem. Jöjj, mert várlak, jöjj, mert fontos vagy, szeretlek. Veled akarok lenni. Gondoljuk végig, mi hogy reagálunk az ilyen üzenetre. És hogy olvassuk tovább, ez van leírva, de azok nem akartak elmenni. Mi van itt? A király hív, és nem akarnak elmenni. Mi ez? A király hívja őket. Tehát nem arra számítanánk, hogy ugranak és mennek. Hát a király ad nekünk meghívót. Hát akkor azt nem utasíthatom el. Akkor megyek, pattanok. Semmi nem lehet fontosabb. És azt olvassuk, nem akartak elmenni. Nem akartak. Tudták, miről van szó. Nem is arról van itt szó, hogy nem tudnak elmenni. Nem akarnak. Meghoztak egy döntést. Én nem akarok. Én nem akarom a királyt. Nekünk nem kell király. Mi szabadok akarunk lenni. Nekünk még a király sem mondja meg azt, hogy mikor és hol töltöm az időmet, hogy mikor és hová megyek. Hát ezt a király ne szabja meg. Valahogy ez jön le ebből, hogy még az Isten se szóljon bele az életembe. 21. századi ember vagyok, és engem az Isten is hagyjon békén. Mi az, hogy ő megmondja, hogy gyere a menyegzőre, nekem ne mondja meg. Igen, és ez nagyon megdöbbentő. Mi van ezekkel az emberekkel? Hát a király hívja őket, és nem örülnek. Ráadásul, testvéreim, úgy hívja őket, hogy nem vár tőlük semmit. Mert ez a meghívás nem azt jelenti, mint amikor minket meghíznak egy családi vagy baráti eseményre, és akkor mennénk is örömmel, de közben fáj a fejünk, hogy ez azt jelenti, hogy valamit vinni kell az ünnepeltnek. Hát mit vigyek neki? Ugye, hogy azért azt kifejezze, hogy tisztelem, meg ma már nem is lehet akármit vinni, jaj, még egy gond. Hát a király, ez a király nem vár tőlünk semmit. Ez a király nem kér semmit. Ez nem mondja, az gyorsan vedd elő a pénztárcádat, mennyi van benne, szaladj el az üzletbe, válasz valamit. Ez csak azt mondja, hogy te gyere. Csak te kell. Nem kell tőled semmit. Néha mi olyan rosszul gondolkodunk az Istenre, azt hiszük, ő a pénzünket akarja, tönkre akar tenni, ő csak minket akar, mint embert, azt akarja, hogy legyünk kapcsolatban, megismerjük őt, és mindazt, amit tett értünk. Tehát nem mennek el. Nem tudom, hogy ki hogyan reagálna, elkészíti az ünnepi alkalmat, már minden kész, ebéd vagy vacsora, étel, ital, minden ott van, zenekar ott van, kifizettünk egy rakás pénzt, hogy itt egy nagy buli lesz, és akkor nem jön senki. Nem jön senki. Hogy reagálnánk? Mi lenne a szívünkben? És nem döbbenetes, hogy ez a király nem haragszik meg. Nincs benne sértődés, és nem azt mondja mindjárt, hogy én ezekkel többet nem tárgyalok, hanem új szolgákat küld. Nem megrendítő, hogy a király nem a meghívottakkal foglalkozik, és nem azt mondja, hogy velük van a baj. Nem bennük keresi a hibát, hanem azt mondja, lehet, hogy velem van a baj. A szolgák, akiket küldtem, rosszul közvetítették az üzenetet. Rosszul kommunikáltak. Biztos nem tudták jól átadni, amit mondtam. Ezért küldök más szolgákat. Hát ilyen, ami Isten. Hogy mindig újra és újra szól. Mert talán nem értettük az első üzenetet, és a második szolgáknak az üzenete már egy kicsit részletesebb. Azt mondja a király, hogy egyértelművé teszem, miről van szó. Minden készen van. Minden. Elkészült az ebéd, a hozzá szükséges állatok le vannak vágva, minden, de minden kész. Egyetlen hiány van. Egy valami nincs, a vendégek. Minden kész, csak ti hiányoztok. És addig nincs ünnepség, amíg nem vagytok jelen. Amíg nem lesz tele a menyegzői ház. És ti vagytok erre elhívva. Csak jönnötök kell. Tehát annyira világos az üzenet. És úgy gondolnánk, hogy akkor mennek. Hát ezt már nem lehet félreérteni. Itt menni kell. És olyan megrendítő. Engem az rendített meg, hogy a szolgákat oda küldi hozzájuk, a meghívottakhoz, a házukhoz. Bezörgetnek, a király hív, gyere, minden kész. És tudják, mi jutott eszembe? Isten ugyanezt csinálta most. Igen. Itt nem arról van szó, hogy emberek jöjjetek, és majd akkor ott megmondom, hanem ő ment el hozzájuk a szolgákon keresztül, és ezt csinálta most a karantén idő alatt. Mennyi internetes tévés igehirdetés volt? Bezörgött Isten a házunkba, bejött. Ugye minden kész, gyere, csak te hiányzol. Most nem várom, hogy először te gyere hozzám. Látod, vártalak rád. Vártam rád, de most én jövök. Minden kész. És vajon, hogyan reagálnak erre az emberek? Valakivel beszélgettem tegnap, és kérdem, hogy na és a karantén után elindultak az emberek. Én csak arra gondoltam, hogy azok elkezdtek-e újra járni, akik előtte is jártak. És akkor mondja, hogy nem, senki új nem jött azok közül, aki hallotta az online igehirdetéseket. Nem jött senki, hogy hálát adjon Istennek, hogy túléltük a vírus. Volt itt sok köszönöm, hála. De Istennek adtunk először hálát, hogy emberek. Boruljunk le és köszönjük meg, és hozzáfohászkodunk, hogy Uram, te hatalmas vagy, és te óvd meg minket, te ébresz minket, hogy bármi történik, akkor tudjunk rád figyelni. Ne essünk pánikba, hanem tőled kérjünk, oltalmat, segítséget, szabadítást, gyógyulást. Igen. Tehát a király jön a szolgákon keresztül, másodjára jön, a Jób könyvében olvassuk, hogy 33. fejezet 14. versében Isten szól egyszer vagy kétszer is, de nem törődnek vele. Hát milyen fantasztikus az Isten. Nem csak egyszer szól. Nem csak egyszer. Mi hányszor idézzük ezt? Megmondtam már. És ha nem érsz belőle, Isten szól többször. És itt azt látjuk, hogy újra szól, és mégsem hallgatnak rá. Mégsem. És szabad megvizsgálni a szívünket, hogy mi hogy reagálunk Isten szavára. Hallgatok-e rá? Azt olvassuk, mit sem törődve ezzel elmentek az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. Nem törődtek a király hívásával, mondhatnánk, ignorálták, figyelmen kívül hagyták, abszolút nem törődnek vele, hogy mit akar a király. Nekik megvan a saját dolguk, megvan a saját programjuk, tele van írva a naptáruk, és sajnálom. Ne haragudj, király, de ez a nap totál tele van. Meg a holnapi, meg a következő heti is. Nem tudlak téged fölvenni a határidős naplomba. Különösen meg, hogy most menjek. Elmegy az egyik ide, a másik oda. Gyakorlatilag a munkájukat végzik. A munkájukat végzik. Semmi rossz dolgot nem csinálnak, egyik a földjére, a másik a kereskedésébe meg. De amikor a király azt mondja, gyere, akkor ott lehet hagyni, sőt, ott kell hagyni a munkát, ott lehet hagyni a földet, be lehet csukni az üzletet, ugye tudjuk, hogy be lehet. Megmutatta a vírus. Ugye, hogy be lehetett csukni, és le lehetett állni. Mert Isten a munkát sem, a földet, és egyéb dolgainkat sem arra adja, hogy az elvonjon minket tőle. Nem arra adja, hogy azzal is őt dicsőítsük, hisz a földet, meg minden munka lehetőséget tőle kapunk ajándékba. És amikor hív, ugye a múlt héten olvastuk, ahogy Isten adja Mózesnek a 10 ígét, benne a nyugalom napját, hát azért adja, hogy olyankor hálát adjunk, megköszönjük, hogy van hol dolgoznunk. Megköszönjük azt, hogy ő ad egy napot, hogy vele lehetünk együtt, hogy töltődjünk, hogy új energiákat kapjunk. De ezek az emberek nem álltak meg, mentek tovább, mert csak a saját dolguk volt a fontos. Mondhatnám, hogy úgy voltak ezek az emberek, ha elmegyünk a királyhoz, hát veszteséget szenvedünk. Ez egy nap veszteség. De Istennel tölteni az időt, az nem veszteség, az nyereség. Talán úgy is gondolták, hogy időpocsékolás. Mint ahogy ma is lehet látni, sokan úgy gondolják, hogy időpocsékolás, Bibliát olvasni, gyülekezetbe menni, Istennel lenni, de nem. Ő az élet forrása, testvéreim. És a legnagyobb ajándék, hogy még mindig lehetünk vele. Mert eljöhet az idő, amikor nem mehetünk, nem kereshetjük, nem hallgathatjuk. Esetleg csak annyi lesz, hogy kinyitjuk a Bibliánkat. Ha még azt is engedik, volt már olyan a történelemben, hogy a Bibliát is elkobozták. És ezért örüljünk, hogy Isten szavát hallhatjuk még. Nem mindenki ment a munkájára, hanem voltak, akik azt mondták, minket ez nem érdekel, hagyjon békén a király, és bántalmazták, megölték a szolgáit. Ugye Izrael nagyon sokszor megölte a prófétákat. Aztán Isten elküldte Jézus előtt keresztelő János, őt is megölték. És ebben már benne van az is, hogy amikor Isten a egyszülött fiát küldi el az embernek utolsó lehetőségként, akkor az ember őt is megöli. Hát ez egy rettentő dolog, hogy az ember, amikor van egy probléma, amikor Isten odafordul hozzá, akkor fegyverrel válaszol. Erőszakkal válaszol. Olyan döbbenetes dolog ez, hogy mindig azt hisszük, hogy az erőszak oldja meg az élet kérdéseit. És mi történik, hogy azt olvassuk, a király ekkor haragra gerjedt. Elküldte hadait, elvesztette a gyilkosokat, városukat, fölégette. Az egyik üzenete ennek az, hogy valóban mindez megtörtént, ahogy elutasította Izrael a megváltót, akkor az első század 70-es évében a rómaiak elpusztították Jeruzsálemet, lerombolták, mert következménye lett a megváltó elutasításának, megölésének. De benne van, amit olvasunk, hogy igen, Istennek van haragja, és ezt kell, hogy komolyan vegyük, mert egy olyan istenképünk van, ami azt jelenti, hogy mindegy, mit csinálunk, hogyan élünk, majd Isten, mint egy öreg bácsika, rendetlen unokával, elnéző, nem baj kisfiam, és Isten a bűnért haragszik. Azért küldte el Jézust, hogy a bűnre megoldást adjon. Ha nem haragudna a bűnre, nem küldte volna el a fiút. De azért küldte, mert nincs más megoldás, hogy a bűnt rendezze csak Jézus élete és halála. Tehát az engedetleneket Isten megítéli. De van örömteli üzenet, mégpedig az, hogy a menyegző kész. A hivatalosak nem voltak rá méltók, nem ez a örömteli üzenet, hanem az, hogy a király ennek ellenére megtölti a menyegző termét. Ez az örömhír. Ha vannak, akik elutasítják, lesznek, akiket Isten hív és bevisz a menyegzőre. Nem marad üresen a menyegző, vagyis az üdvösség, az örök élet. De az minket nem vigasztal, hanem az ad nekünk vigasztalást, hogy én ott leszek-e. Nem az az érdekes, hogy tele lesz a menyegzői hely, hanem én is ott leszek-e, mert nekem is készítenek helyet. Kimennek a szolgák, és hívják azokat az embereket, akik a keresztutakon, utcákon vannak. Tehát olyan emberek, akiknek az élete éppen nem olyan szakaszban van, hogy arról álmodozzanak, meg ábrándozzanak, hogy na majd a király minket hív. Hát egy hajléktalan, aki ott fekszik az utcán, mikor gondol arra, hogy most kapok az ország vezető emberétől, első emberétől meghívót egy vacsorára? Hanem az van a szívében, hogy bárcsak volna fedél a fejem fölött, és bárcsak egy egyszerű vacsorát, talán egy szelet kenyeret tudnék enni. Olyan emberekhez mennek a szolgák, akik első hallásra azt mondják, hogy jól értettük, minket akar a király. Igen. Hisz Jézustól azt olvassuk, hogy nem azért jött, hogy az egészségeseket hívogassa, hanem a betegeket és a bűnösöket megtérésre. Hát ez az evangélium. Hogy azok, akik nem gondolják, hogy ők részesei lehetnek, azokat beviszik a menyegzőre. Azok kapnak esélyt. Azok az emberek, akik már ott esélytelenként éltek az utak mellett, most kapnak egy esélyt, átélik, hogy innen is talpra lehet állni a király szolgái által. És nekünk is üzeni, mert Isten tudja, hol tart az életünk. Ki miben akadt el? Ki látja úgy, hogy már nincs esély, már nem tudok talpra állni, hogy hallgassad én üzenetemre, vedd komolyan a fiút, és talpra fogsz vele állni, mert ő talpra állít, megfordít jó irányba. Benne van ebbe az is, hogy a király szolgái ma nem mások, mint az ő Jézusnak a tanítványai, a keresztény emberek. Ez van ránk bízva, hogy vigyük az életet mentő evangéliumot, hogy téged is vár a király. Persze sajnos mi ahhoz vagyunk szokva, hogy a társadalomban azt halljuk, hogy már te se kell lesz, te se számítasz, de Isten azt bízza ránk, hogy igen, számítasz. Mert minden emberért meghalt Jézus, az életébe kerültünk, és fontosak vagyunk neki. Megtelt a menyegző. Hát milyen csodálatos, hogy végül megtelik a menyegző. És mindenkit visznek, gonoszokat, jókat egyaránt. Nincs különbség. Te jöhetsz, te nem jöhetsz. Mindez azt mutatja, hogy nem érdem alapján. Nem érdem alapján. Hanem kegyelemből viszik őket, és mehetnek. Megtelik a menyegzői ház, és megjelenik a király. Megjelenik, és megnézi a vendégeket. És örül a vendégeknek, de ahogy megtekinti őket, lát egy szemét, aki nincs menyegzői ruha. És megkérdezi tőle, barátom, hogyan jöhettél be ide, holott nincs menyegzői ruhád. Rengeteg ember van ott, ilyen is, olyan is, amolyan is, aki lehet, hogy olyan rossz állapotban van, hogy ketten tartanak, hogy tudjon ülni az asztalnál, és mégsem őt szólítja meg. A király, hogy te hogy jöttél ide, mit keresel itt, hanem csak egyetlen embert, akiről semmi fogyatkozást nem olvasunk, csak annyi a hiány, hogy nincs menyegzői ruhája. Persze nem a mai esküvőkből kell kiindulnunk, mert akkor azt mondjuk, hát ez milyen szívtelenség. Az utcáról szedték össze az embereket, akkor, és hajléktalanok, nyomorultak is voltak köztük, honnan lehetett volna nekik megfelelő öltözetük. De csak ezzel az egy emberrel van baj. A szegénnyel, a beteggel, a hajléktalannal nincs probléma. Tehát nekik van menyegzői ruhájuk. És ugye a menyegzői ruhát akkor és ott a házigazda készítette el. Fel csak annyi volt a dolog, oda megyek, magamra öltöm, és eltakarja a saját ruhámat. A menyegzői ruha tulajdonképpen Isten drága kegyelmét fejezi ki. Azt a vért, amit Jézus ontott értünk. Igen, menyegzői ruha nélkül nincs üdvösség, nincs örök élet. Ez a legfontosabb ruha, a menyegzői ruha. És ezt kell végig gondolni, hogy van-e. Hogy ugye, és a menyegzői ruhát az veszi föl, aki látja, hogy az életem rászorul az Isten kegyelmére, az Istentől való bűnbocsánat szükséges az életemben. És ez az ember azért nem vett valószínűleg menyegzői ruhát, mert úgy gondolta, ő megfelel így, ahogy van. Minek venném föl azt az egyszerű fehér ruhát, hiszen ha fölveszi, egy lesz a sok közül. Ha nem veszi, kitűnik, észreveszik. Én vagyok valaki, de az Isten előtt mindenki csak bűnös. Mindannyian úgy állhatunk meg, ahogy egyszer Péter leborult Jézus előtt, ahogy a szemébe nézett, meglátta magát, leborult, és azt mondta, Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Ez az egy helyes mód, ahogy jöhetünk. Uram, szükségem van az üdvösség fehér ruhájára. És adja az Úr, hogy ez a ruha miénk legyen, hogy átéljük, elveszett, bűnös vagyok, de tudom, nem nekem kell jóvá tenni, úgysem lehetséges. De oda mehetek Jézushoz, és az ő vére befedez. Ha megvalljuk a mi bűneinket, hű és igaz, s ő megbocsátja minden vétkünket, írja János apostol az első levelében. És adja az Úr, hogy így legyen. Átérjük ezt mindannyian. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezt a példázatot elmondtad nekünk, és láthatjuk azt, hogy nincs nagyobb öröm annál, mint amikor te rátalálsz az életünkre, és együtt lehetünk veled. Nincs nagyobb boldogság a veled való találkozásnál, sőt, a veled való életnél. Mert te nem egy röpke találkozást akarsz velünk, hanem azt, hogy egy életre tied legyen az életünk. Minden nap előttünk akarsz járni és vezetni az élet útján. Köszönjük, hogy hívsz minket. Köszönjük, hogy csodálatos üzenetet mondsz, hogy a király, az élő Isten meghívót küld nekünk, mert ott akar látni majd az örök életben. Azt akarja, hogy vele legyünk. És Uram, ha magamra nézek, akkor azt kell mondani, hogy hát micsoda meglepetés, micsoda megtiszteltetés, hogy egy ilyen emberrel akarsz te együtt lenni, mint én vagyok. És tudom, hogy nem azért, mert érdemeim vannak, hanem azért, mert senki vagyok. De te, Uram, megtisztítasz véreddel, beborítasz az üdvösség ruhájával, és add, hogy mindannyian így tudjunk jönni, hogy felvegyük azt a ruhát, fölismerjük, hogy jó veled lenni, bocsásd meg, amikor halljuk a te szavadat, és nem vesszük komolyan. Amikor eljut hozzánk a hívás, de annyira el vagyunk foglalva ezzel a világgal, hogy nem indulunk meg feléd. És bocsásd meg, amikor átéljük a te hatalmadat, cselekedetedet, hogy sokszor kimarad a hála a szívünkből, nem neked köszönjük meg a gyógyulást, az előrehaladást, az eredményeket, hanem mindent csak magunknak tulajdonítunk. Urunk, köszönjük, hogy újra küldöd a meghívót. Te nem zárod be az ajtót, de hadd lássuk meg azt is, hogy lejár majd a kegyelmi idő. De hadd készüljünk, hadd induljunk most, hadd éljük át, hogy jó és a legjobb dolog oda menni a menyegzőre kegyelemből. Köszönjük, Urunk, hogy új esélyt, lehetőséget adsz mindannyiunknak. Hányszor elakadunk, hányszor vagyunk úgy, hogy megoldhatatlannak tűnik számunkra az a helyzet, amiben vagyunk. És köszönjük, hogy általad van megoldás, ki lehet lábalni, fel lehet jönni a mélységből is. Dicsőítünk ezért, mert te olyan munkákat végzel el az életünkbe, amire senki más nem képes. Áldott légy érte. És Urunk, így könyörgünk, hogy te hajolj le hozzánk, a gyülekezetünk minden tagjához. Add, Urunk, hogy valóban mindenki meghallja a hívogatást, hogy mindenki szívébe ott legyen a vágy, hogy veled akar találkozni, hogy meg akar téged ismerni. És Urunk, könyörgünk a betegekért. Adj nekik gyógyulást, megerősödést, add, hogy átéljék a beteg ágyon is, hogy te ott vagy velük, hogy erőt lehet belőled meríteni, de a legfontosabb, hogy megtapasztalják a te drága kegyelmed, hogy úgy tudjunk elmenni ebből a világból, hogy tudjuk, örök életünk van, mert hiszünk benned, aki benned hisz, örök élete van, áldott légy érte. Eléd visszük, Urunk, a családokat, gyermekeket, fiatalokat, szólítsd meg őket, könyörülj rajtuk, hogy ne a világ csábítása után haladjanak, hanem álljanak be, Jézus, téged követni, hogy a te szelíd és halk hangodat ismerjék meg, és éljenek veled. Köszönjük, Urunk, hogy eléd vihetjük egyházunkat, népünket és ezt a világot. Áldott légy, hogy meghallgatsz minket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kegyelünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Hirdetem, testvéreim, hogy a ránk következő héten a gombot nyomja meg. Ja, már megy jó. Tehát a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet itt a templomban. Majd azt követően vasárnap 10:30-tól lesz ismét úrnapi istentisztelet szintén itt a templomban. Hirdetem továbbá, hogy ezen a héten vettünk búcsút Barát Frigyes testvérünktől, aki Albárban lakott, április 1-én hunyt el, de a kialakult koronavírus helyzet miatt most került sor a temetésére. Ezen az alkalmon a 68. Zsoltárból szólt az ige, 68. Zsoltár 20 és 21. versei. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk szabadító Istenünk, Szela. A mi Istenünk szabadító Isten, az Úr, ami Urunk kihoz a halálból is. Ez az ige adjon vigasztalást, békességet és erőt a gyászoló hozzátartozóknak. Nagy üzenet van benne, az egyik az, hogy Isten szabadító Isten, és találkozhatunk vele, ha csendet tartunk, csendben vagyunk, úgy, ahogy az igehirdetésben is hallottuk, hogy Isten is közel jön az életünkhöz, a gyászolókat is szólongatja, és azt akarja, hogy igazi békességre találjanak ő általa és ő benne. Szabadító Isten azt jelenti, hogy kihoz a halálból is, hogy legyőzte a halált Jézus Krisztus által. Ugye Jézus feltámadt. Ugye hány húsvétot ünnepeltünk már, engedjük, hogy ennek az üzenete eljusson a szívünkig, hogy húsvét arról szól, hogy Jézus diadalt aratott a halál fölött. És hogyha én ismerem őt, övé az életem, hiszek benne, akkor a feltámadás ígéretét adja a számunkra. És adjon ez vigaszt, adjon ez reményt, hogy Jézus által a halálból is van élet, van feltámadás, van folytatás. Így legyen az Úr mindazokkal, akik gyászolnak, adjon békességet, erőt, reménységet a folytatáshoz. Isten tiszteletünk végén még hirdetem, hogy a gyászoló család Isten dicsőségére 30 eurót adományozott, és énekeljük a már megkezdett 470. dicséretünk utolsó, azaz 5. versét. A 470. dicséret 5. verse így kezdődik, Úr Jézus, nézz le rám!